a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Tringer Zoltánnal, a Renault Trucks Market East ügyvezetőjével, és Endrődi Tamással, a Renault Trucks Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatójával. Az első részben a piacról beszélgettünk, illetve arról, hogy 2023 az azt megelőző évekhez képest egy javuló tendenciát mutatott, de hát ez ugye onnan eredeztethető, hogy volt ez a két Covid év, ami nagyon átrendezett itt mindent a piacon, és volt egy rövid olyan kegyelmi időszak, majd úgy tűnik, hogy az volt, amikor nagyobb volt a kereslet a teherautók iránt, meg a nagy nyerges vontatók iránt, mint amekkora a gyári kapacitás elérhető volt. Mára ez már nem így van, de 2023 ehhez képest egy jó év volt a Renault Trucks életében, és aztán még mindenféléről beszélgettünk, és az utolsó mondatra csatolnék vissza, mert innen folytatnám. Ugye most 8 nagy gyártó versenyez ezen a legnagyobb autók piacán, és Tringer Zoltán azt mondta, hogy ez egész addig így is lesz, addig lesz ez a 8 szereplő, amíg túlnyomó többségben lesznek a belső égésű teherautók. Ezek szerint az elektromobilizációban a nagy gyártók egy része nem áll túl jó, és mondjuk a személyautók piacán látszik, hogy a nagy hagyományos gyártók közül többen visszavonulót fújtak ez ügyben, és leállítanak típusokat, sőt, be sem mutatnak újakat, miközben más gyártók, és a Renault azt hiszem, hogy ezek közé tartozik, továbbra is élen jár abban, hogy legyen elektromos autózás, akár a teherfuvarozásban is.
Igen, én itt általánosabban válaszolnék, és a részleteket átengedem majd Tamásnak. A Volvo csoport ebben az egész átalakulási folyamatban jelenleg tényszerűen él lovas. Piacvezető a Volvo, és a Renault Trucks a második az ez idáig regisztrált elektromos járművek vonatkozásában.
Itt most a teherautókról beszélünk.
Igen, a szó járművekről, de azért az nagyon fontos tudni, hogy ez az egész teljes piacnak nincs egészen 1%-a. Tehát egy nagyon-nagyon kicsi szegmensről beszélünk, ahol jelen körülmények között azt mondhatjuk, hogy ott lehet értékesíteni, ahol erre nagyon komoly állami támogatás van. Ugye ez egy nagyon drága technológia jelenleg. Na most a kérdése visszatérve, illetve ami az én záromondatom mögött volt, én nem gondolom, hogy a 8 gyártók közül bárki is ne lenne valamilyen módon felkészülve erre, illetve ne dolgozna ezen lázasan. Inkább azt gondolom, hogy az a fajta védettség, ami az eddigi euronormák miatt megvolt az európai gyártók számára, Európán kívüli gyártókkal szemben. Ez nyilván most eltűnni látszik, látjuk, mi történik a személyautók piacán, és ha csak valami az európai iparágat, az itteni gyártó kultúrát védő döntés nem születik, akkor arra lehet számítani, hogy azok a gyártók, és itt kiemelten az ázsiai gyártókról beszélünk, Kína, Dél-Korea, Japán, akik egyébként az elektromos technológiában akár előnnyel is rendelkezhetnek, nagy valószínűséggel belépnek, és akár relatíve könnyen is be tudnak lépni erre a piacra. Azt tudjuk, hogy az ő előállítási költségük általánosan alacsonyabb, mint az európai gyártóké. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés. Ugye személyautóknál amerikai gyártó is, meg nem csak ázsiaikról beszélünk. Nehéz most ezt még előrejelezni. Az biztos, hogy rendelkezik, most beszélünk a Renault Trucksról, egy komplett teljes a haszonjármű kínálatot átfogó termékpalettával már most, és itt most ez alatt értsük az úgynevezett e-cargo bike, ez egy elektromos szállító bicikli tulajdonképpen, mint a legkisebb tagja ennek a termékkínálatnak, és akkor a nyerges vontató a másik végén, és nagyon sok, például most a közepéről beszélünk, akkor nagyon sok kommunális jármű dolgozik már Nyugat-Európában teljesen elektromos hajtással, úgyhogy a Renault Trucks esetében ez a mindennapok része már. Mi még nem jeleskedünk vele itt keleten, de Nyugat-Európában a támogatás megvan, ott már jelen vannak ezek a járművek a közutakon, és a részleteket meg majd Tamás elmondja.
Igen, és mindjárt egy kérdést is tennék ehhez, mert hogy úgy tűnik, hogy leginkább létjogosultsága az elektromos, hagyományos elektromos hajtásnak az utolsó kilométerre szállítás, vagy akár ez a városi szállítás lehet. Ugye egyrészt ott fontos igazán a helyi kibocsátás mértéke, meg hát ott lehet, hogy mondjam, költséghatékonyan tölteni. Jól látom én ezt?
Igen, szépen lépkedünk előre. Ma már 2 jármű dolgozik Budapesten. Ez elsősorban Budapest 2 Renault 16 tonnás tehergépjármű dolgozik itt. Ezt a hallgatók napi szinten láthatják, vagy Budapest környékén. Boltokat lát el áruval, akár gyógyszerrel, amit éppen szükséges szállítani. Míg a személyautó kategóriában ez a hány kilométert tud elmenni egy töltéssel témakör a legfontosabb. Mi ezt azért máshogy kell, hogy megközelítsük, ugyanis itt a jármű teherbírása az kulcskérdés, és az közismert tény, hogy az akkumulátor nehéz, és van még egy súlyos baja, drága. Ezért itt egy optimalizálási feladatot kell elvégeznünk, mielőtt bárkinek bármilyen autót is rendelünk. Együttműködve az ügyfelünkkel meg kell határozni, hogy mi az a cél, amire ezt akarjuk használni. Ha csak rövid távú városi felhasználást kívánunk tenni, van ilyen autó itt az előbb említettek közül az egyik, az nem megy igazán sokat, naponta átlag 120 km. Bőven elégséges az az akkumulátor kapacitás, ami abban az autóban van, ami nem a mai maximum elérhető mennyiség, hanem annak a kétharmada, teljesíti a napi feladatát. Ha ő dízel lenne, akkor sem menne többet, mert a sofőrnek a munkaideje eltelik ezzel. Akár dolgozhatna kettő műszakban is egy gyors töltéssel, ez könnyedén kivitelezhető lenne, hogy a két műszak között egy 80-90%-os töltöttséget elérjünk.
De ehhez képest nem dolgozik?
A munkától függően néha dolgozik, nem mindig dolgozik. Ugye ez inkább fuvarszervezés kérdése, ez nem a mi ránk tartozó, tőlünk függő része az
üzemeltetésnek. Világos, de hát gondolom a szervizciklust azért azt látják, meg tudják azt, hogy milyen igénybevételnek vannak kitéve ezek az autók, meg hát ezt gondolom az igényből is kiderül, hogy azt mondják, hogy ilyen kell, meg olyan kell, tehát hogy akkor ezek szerint még nem tudják kihasználni. Még az sem, amit most tud, vagy épp azt tudják kihasználni.
Pontosan úgy használják ezt a járművet, mint a dízelmotorral lenne szerelve, ugyanazt a feladatot ellátja.
Na most a költségek az érdekesek ebben, mert az izgalmasak, mert ugye én elektromos autótulajdonos vagyok, tehát ugye amit elvesztek a vámon, ahogy szokták mondani, igen, a réven, azt simán megnyerem. Tehát az, hogy 7. éves az autó, és gyakorlatilag féket nem cseréltünk benne, gyári fékek vannak benne, a féktárcsán nem látszik, hogy fékeztem volna vele valaha, és egyébként amitől mindenki fél, hogy az akkumulátor hogyan veszti el az erejét, ebben is jelentem, teljesen jól állunk. Tehát, hogy igazából költségem nem nagyon van vele. Ez a teherautóknál is így van, tehát mondjuk akár megkeresheti az egyéb költségeken azt az árkülönbséget, amennyivel drágább egy dízelesnél?
Ha elektromos járművet vásárol valaki, akkor jelentősen nagyobb beruházási költséggel kell számolni, ami a nulladik pillanatban jelentkezik. Természetesen az egy finanszírozási konstrukcióval kiválóan elosztható a teljes üzemidőre, és amikor ezt elkezdjük használni, ezt az eszközt, akkor az idézelbe üzemanyag költség, tehát az elektromos energia, amit bele töltünk, annak a költsége az érezhetően kisebb, mint a gázolajnak a költsége. Azonban 7-8 éves periódusban vizsgálva, itt én egy éveket nem nagyon meg két évet nem érdemes vizsgálni, egy teljes élettartamot vizsgálva valamivel drágább, mint a dízel motoros járműveknek a teljes költsége.
Úgy is, hogy esetleg egy ilyen nagy központ raktárbázis teteje hatalmas naperőmű parkot képes eltartani. Én most voltam egy konferencián, ahol pont a tárolásról volt szó. Ezek a nagy tároló kapacitással rendelkező akkumulátorok sem foglalnak túl sok helyet, tehát akár egy komplett erőművet tud fenntartani egy vállalat, és a vállalkozói energia árakhoz képest elérhető nyereség itt viszont sokszorosa, mint igen, amit otthon el lehet érni. Tehát így sem lehet olcsóbb egy elektromos kamion üzemeltetése?
Hát ezek azok a megoldások, amik nagyon sokat segíthetnek. Ha dízelhez hasonlítjuk, akkor ott az üzemanyag költsége majdnem mindenkinek ugyanannyi, vagy az eltérés pici. Itt sokkal jelentősebb tud lenni egy ilyen vagy ehhez hasonló megoldással. Ez nagyon sokat tud segíteni, illetve hát a különféle ösztönzők, ha érkeznének, akkor az jelentősen tudná befolyásolni. Gondolok itt arra, hogy egy beruházási támogatás, útdíj kedvezmény, ehhez hasonló megoldások nagyon sokat tudnak segíteni.
És az ESG szempontok, ugye ez nagyon sok vállalatnál egy ilyen fontos marketingeszköz, vagy sokszor versenytárgyalási előnyt jelent, hogy bizonyos kívánalmaknak megfelel az adott cég. Ezek nem számítanak egy ilyen tárgyalásnál?
Hát én most próbálnék összefoglalni egy olyan könnyen érthető, vagy próbálok adni egy könnyen érthető összefoglalót, hogy mi a nagy különbség, és mi az, amilyen változással szembenézünk mi, meg minden üzletági résztvevő. Az első az rögtön az, hogy ez az átalakítás, ez az egész iparág minden eddigi változását meghaladóan nagy, mondjuk így szép szóval kihívás elé állítja az összes résztvevőt, és hogy miért röviden. Az egyik az az, hogy itt teljesen megváltozik az egész költségszerkezet, az egész üzleti modell, ha úgy tetszik, És akkor rögtön válaszolnék az egyik föltett kérdésre. Ma, mostani állapotok szerint, amennyiben nincs állami támogatás, úgy nincs úgynevezett business case. Tehát nem lehet rentábilisan. Itt most ugye vállalkozásokról beszélünk, és professzionális felhasználókról. Tehát csak ott lehet ezt üzletszerűen ma összehasonlítani a belső égésű motorokkal, ahol van nagyon jelentős állami támogatás. Hogy ez a későbbiekben hogy alakul, ezt most még nem tudjuk.
Tehát a most üzemelő ilyen elektromos autók inkább csak marketingeszközök, vagy éppen csak az adott cég a saját zöld voltára hívja fel a figyelmet, hogy lámnál már működik egy ilyen vagy két ilyen autó.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog, és pont ezek miatt, a direktívák miatt, ami nem csak egy gyártót, akit említette a személyautóknál, kikerülnek a programból kocsik, hogy tartsák a következő CO2 direktívát.
Mert még mindig könnyebb megugrani ezt egy belső égésűvel, mert a piac jobban elfogadja.
Most még ezt lehet tartani, de már lehet azt is látni, hogy 25 után milyen mennyiségű elektromos járművet kell eladni ahhoz, hogy ezeket a direktívákat a gyártók tartani tudják. Eddig mi folyt? Eddig a belső égésű motoroknak a finom hangolása. Most már eljutottunk a technológiába egy olyan szintre, ahol már nem lehet kevesebb fogyasztást találni a hagyományos technológiával. De hogy az előzőre visszatérek, vagy azt szeretném befejezni, hogy érthetőek legyünk, hogy miért beszélünk itt nagyon nagy különbségről. Most itt tartunk, hogy nehezen összevethető, természetesen ha van állami támogatás, igen. Azok az ügyfelek, akik ma kevés számban érdeklődnek, vesznek, nekik vagy van saját cégük, a saját környezetük miatt egy CO2 csökkentési direktívájuk kötelezettségük, vagy egész egyszerűen előre mennek, mint a pionírek, és szeretnének tapasztalatot szerezni addigra, amigra ez az egész átállás már éles lesz. Ez azt jelenti, hogy ők is befektetnek. De ma befektetnek a gyártók is, tehát ezek az értékesítések ma nem nyereségesek.
Tehát ahhoz képest, hogy drágák ezek az autók, még ott
veszt,
nagyon komoly...
A gyártó veszít rajta. Így van, ezt szögezzük le, a gyártó ezeken veszít ma. Tehát befektet a gyártó, befektet a pionír felhasználó, és annak az ügyfele is, aki azt mondja, hogy én hajlandó vagyok több útdíjat fizetni azért, hogyha ez egy karbonsemleges módon történik ez a kiszállítás hozzám. Tehát ma így néz ki ez. Ez nem egy klasszikus üzleti modell, és nyilván ennek meg kell változnia. Ennek elősegítésére Nyugat-Európában van az állami támogatás. Hogy a Tamás is említette, eddig a mi felhasználóink tudták, mit szeretnének. Most nem tudják. Most nekünk egyeztetni kell, hogy mi lesz a felhasználás módja, és ahhoz specifikálunk egy járművet, amiben nagyon sok szempont van, ez már elhangzott, súly, akkumulátor kapacitás, stb. És akkor mondanék egy harmadikat, amit szintén a Tamás említett, ami nagyon megváltoztatja. Volt egy kialakult, történelmileg kialakult 3-4, ritka esetben 5 éves futamidő, ami egy ilyen ideális futamidő, amíg ezeket a járműveket használjuk. Ezért is van az, hogy a haszonjárművek, főleg a vontatók átlag életkora jóval alacsonyabb, mint a személyautóké. Na most ebben nagyon fontos volt a szervizköltség, ezt is említette az előbb. Az egyik legfontosabb visszajelzés azon 10 millió kilométer után, ahogy Nyugat-Európában már ezeket az ezeres nagyságrendű autókat használják a Renault Taxán, nincs szervizkérdés, ez eltűnt. Ez átalakítja nyilván a piaci résztvevők egy részének a jövőképét, eltűnt a szerviz.
És akkor, hogy még egy kérdés ide bevonjunk, valószínű, hogy az a fajta modell is átalakul, hogy eddig volt egy nagyon jó másodpiac ezeknek a használt járműveknek.
És ez is teljesen más lesz, az említett 3-4-5 év helyett most 7-8 év lesz, a futamidőt addig kalkuláljuk, amíg az első akkumulátor életciklusa tart, és utána gyakorlatilag visszakerül hozzánk egy üres eszköz, amiben újra kell kezdeni az életet egy új akkumulátorra.
Hát nagyon elvittem ezt a beszélgetést, és szerintem ez egy izgalmas, és főleg ez egy jövőben mutató kérdés az egész iparágban, de hogy akkor jelenleg még azért a belső égésű motorok dominálnak, és abban kell tudni a versenyt tartani. Ezek szerint nem is érdemes beszélnünk a szervizről, hiszen az már nem egy elvárás, hogy legyen ilyen kiépült szerviz háttér, mint ami jelenleg például a Renault esetében, de a másik említett nagygyártók esetében is itt van a piacon.
Azért szükség lesz rá, elektromos járműveket is kell szervizelni időről időre, szükség van rá, valószínűleg kevesebb feladatunk lesz egy-egy járművel, kevesebb munkaórát fogunk egy-egy jármű fenntartására fordítani, és ez az üzemeltetőnek kisebb költséget jelent ezen a területen.
De hát a szervizeknek azért bőven adnak az európai szabályzók egyéb munkákat is, ha itt csak tényleg a fuvarozókról beszélünk, ugye van ez a tachográf, ami mondjuk egy sima úrvezetőnek, ahogy szokták nevezni, nem jelent semmit, sose lesz rá szüksége, de hát aki haszongépjárművet vezet, különösen nemzetközi viszonylatban, arra vonatkoznak mindenféle szabályok, és ugye tavaly augusztus óta meg már kötelező digitális tahográfot alkalmazni, ami ugye hát nevezhető egy ilyen okos módszergépnek, ami folyamatosan jelent arról, hogy mikor tartott pihenőt, sőt, most már olvastam róla, hogy még a tengelyterhelést is pontosan jelzi, mondjuk ez könnyebbséget is jelez, mikor útdíjat kell fizetni, de nem akarok én erről beszélni, csak hogy ez a fajta plusz teher, vagy plusz munka. Ez gondolom azért segít abban, hogy rentábilisan működjenek a szervizek.
Igen, de a tahográf a gépkocsi vezetőnek a munkaidejét, vezetési idejét és pihenőidejét rögzíti meghamisíthatatlan módon. Digitális tahográf van ezekben a járművekben már több mint 10 éve.
Tehát már gyárilag
viszont
is.
Ez így is volt, 2006, ha jól emlékszem, 2006 óta digitális tahográfot használunk, viszont ennek különféle generációi követték egymást, és a legújabb generáció az 2023. augusztus 21-e óta kötelező új beépítés esetén, tehát az új gépjárműveknél. A korábban megszokottaktól eltérően azonban most a jogalkotó úgy döntött, hogy 2025-től, nem január, egy picit később, 2025-től a már üzemben lévő nemzetközi fuvarozásban résztvevő, de régebbi típusú digitális tahográffal szerelt járművekben is ki kell cserélni ezt az eszközt, új, a mai legkorszerűbb változatra. És itt azért részben nem idős járművekről beszélünk, tehát csak Magyarországot tekintve van körülbelül 2000 darab olyan gépjármű, ami még nincs egy éves, de jövőre tahográfot kell benne cserélni. De korábban ez úgy zajlott, hogy nem visszamenőleges hatályú volt ez a módosítás, amit valahogy egyszer forgalomba helyeztünk, az úgy maradt a jármű élete végéig, itt nem erről van szó, ha nemzetközi fuvarozásban részt kívánunk venni ezekkel a járművekkel, akkor ki kell cserélni a használt járművekben is ezt az eszközt.
Ne felejts a szavát, ilyenkor muszáj gyári szervizbe menni, ugye, mert csak úgy lehet hitelesítetni, ugye ezek azért komoly büntetésekkel járó információk, amik erről lejönnek, tehát ott az, hogy ez egy validált eszköz, azt valahogy hitelesíteni kell.
Hát ezt gyakorlatilag tekinthetünk rá úgy, hogy ez egy mérőeszköz. És 2 évente a megfelelő vizsgálatokat el kell rajta végezni, ezt dokumentálni kell.
És az megfelelő jogosítványokkal rendelkező szakszervizek végezhetik csak.
Így van, és ugyanígy a készülék cserélésére is megfelelően feljogosított szakműhelyre van szükség, a mi műhelyeink ilyenek, és hát a tavalyi évben láttuk, hogy ez az átállás egyik tahográfról a másikra, ez sokféle akadállyal küzdhet, például az adott tahográf elérhetősége, az a mennyiség, amit a gyártók legyártanak, az lehet adott esetben limitált mennyiség, hát ezzel küzdöttünk is a tavalyi évben, nem volt annyi, amennyi szükséges.
Tehát nem lehet azt mondani, hogy van külön Renault tahográf, meg nem tudom, más márkának tahográf, ez egy teljesen külön vizsgált történet, tehát még gyárilag bele se lehet szerelni, hanem ezt utólag kell az üzembe helyezéskor bele tenni.
Nem, ez gyárilag az autó úgy készül, hogy bent van a járműbe a tahográf, de egyik járműgyártó sem gyárt ilyen eszközt. Itt a nehézséget az jelenti, hogy a múltban nem volt ilyen kényszer, hogy óriási mennyiségű járműben kell Európában ilyen eszközt cserélni, ezért a gyártó kapacitások ezeknek az eszközöknek az arra állt rá, hogy a éves gyártási volument lefedje ilyen eszközökkel, illetve a meghibásodott eszköz cseréjére legyen kellő mennyiségű legyártott készülék. Azonban itt arról van szó, hogy óriási mennyiséget kell kicserélni rövid idő alatt. Mi erre rákészültünk egyébként, tehát hogyha mindenki az utolsó 1-2 hónapban ébredne föl, hogy szeretne ilyen készüléket cserétetni, arra nyilván nem lesz lehetőség, mert nem lesz képes kezelni a szervizhálózat, nem csak a miénk, nem semmelyik Európában. Ezért mi már most neki láttunk ennek a feladatnak.
Mennyire ébredtek föl eddig a fuvarozó cégek? Tehát érdeklődnek-e már egyáltalán, hogy lesz-e rá szabad kapacitás, meg hogy mikor?
Mi jobban érdeklődünk, hogy mikor szeretnének jönni, mert a végén úgyis nekünk kell ezt a problémát lekezelni, és nekünk sokkal komfortosabb ezt szétosztani egy évre ezt a feladatot, mint sem egyszerre egyik pillanatról a másikra óriási mennyiségű járműnél ezt elvégezni. Mi megrendeltük, illetve folyamatosan rendeljük a szükséges mennyiséget, és mindenkit arra bíztatunk, hogy ne az utolsó pillanatra hagyja, hanem egyéb munkákkal, amit a műhelybe el kell végezni, kössük össze ezt a tevékenységet, tehát nem jelent plusz megállást, plusz kiesést a fő tevékenységből, mi ezt elvégezzük egyébbel összekötve, és gyakorlatilag gördülékenyen tudunk átállni egyik típusú tachográfról a másikra.
Beszéltünk a múltról, beszéltünk a különböző piaci trendekről, de konkrétan idén milyen üzleti évre számítanak, illetve mi lesz az a termék, vagy mi lesz az a termékkör, amitől idén talán egy kicsit többet várnak, mint a többitől.
Az idei év csak úgy, mint az előző négy, az nagyon izgalmasan és érdekesen kezdődik. Változatlanul az egyik fontos jellemző a nagyon nehéz tervezhetőség. Ezért mi nagyon-nagyon rövid távon nézünk előre, mert biztos, hogy valami változás fog történni, amihez alkalmazkodni kell, de ezt megszoktuk. Ha most volument nézzük, akkor nagyjából szeretnénk megismételni, vagy megközelíteni a tavalyi évet. Mindezt egy a gazdasági elemzők szerint egy csökkenő piacon, hogy ez mennyire fog csökkenni, ebben nyilván sokféle álláspont lehet, senki nem tudja pontosan. Ez azt jelenti, hogy akkor tovább növeljük a részesedésünket, hogyha mi tudunk megközelítőleg annyi járművet szállítani. Jelenleg két hónap után jól állunk, de egy két hónap után nem hirdetünk eredményt. Ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy a Tamás az elején említette, hogy van nekünk a nagyon jól behatárolható, lojális vevőkörünk. És mi továbbra is nekik szeretnénk stabil partnerek lenni. Akkor is azok voltunk, amikor mindenki meg volt ijedve, hogy mi fog történni. Akkor is igyekeztünk felülírni bizonyos primer anyagi érdekeket, amikor arról volt szó, hogy járművet kell biztosítani, mert nagyobb volt az igény, és nem volt elegendő, és ezt így szeretnénk folytatni 2024-ben is. Úgyhogy vannak az előre haladott tárgyalásaink, ezzel a hangsúlyozom, jól ismert és rendszeresen kontaktált körrel, akik a bázisát jelentik a Renault Trucks ügyfeleinek, és igazából ez a vezérelv, ez a fajta kiszámíthatóság vagy stabilitás, ami szerintem az egyik legnagyobb érték, hogyha most visszanézünk az elmúlt 4-5 évre, akkor egy szállítótól az elvárható sok minden és nagyon-nagyon komplex igénylistán szerintem torony magasan az első helyen ez van, úgyhogy ezt próbáljuk maximálisan biztosítani számukra. Úgyhogy számunkra ez a legfontosabb kihívás és folytatólagos feladat itt is és a másik három országban, és most, hogy ebben az évben a cég, vagy cégcsoport, ha úgy tetszik, 130 éves fennállását ünnepeljük, most mondhatjuk azt, hogy ez alatt a 130 év alatt nyilván fölhalmozódott itt egy csomó gyártói tapasztalat, ami egyrészt technológiai tapasztalat, másrészt nyilván kereskedelmi, mi nem tervezünk semmi olyan különleges új modellbevezetést, vagy valami olyan világra szóló csinadratát, ami kifejezetten az ünnepre erősít rá, sokkal inkább használjuk ezt a helyi kommunikációban, és próbálunk megfelelni ennek a fajta örökségnek, mert azért ez mégiscsak egy nagyon komoly iparági örökség, és ez szintén azt mondatja, hogy számunkra a legfontosabb ez a stabilitás, kiszámíthatóság és a folytatólagos szolgáltatási készség annak a körnek, amit mi nagyon kedvelünk, és nagyon bízunk abban, hogy továbbra is lojálisak maradnak hozzánk.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Tringer Zoltánnak, a Renault Trucks Market East ügyvezetőjének, és Endrődi Tamásnak, a Renault Trucks Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatójának, hogy vendégeink voltak, és egy kicsit beavattak minket ebbe az iparágba, illetve a saját problémáikba. Kérem, tegyék máskor is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.